Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Különleges, őssejteket tartalmazó tapasztal gyógyítanák az infarktusban károsodott szívet.
Egész érdekes új irányba viszi el ezt az őssejtkutatást. Egy olyan tulajdonképpen tapaszszerű, és a szívre kívülről elvileg felvarható szövetet tenyésztenek ki. Ez is egy szövettenyésztés, amiben ugye több millió sejt van természetesen benne, amelyik alkalmas arra, hogy önmaga részt vegyen abban, hogy serkentse a szívizom szövetnek a regenerálódását.
A Julianus barát által Magna Hungáriában, a Volga Urál vidékén megtalált magyarok genetikai nyomaira bukkantak magyar és észt kutatók.
Újabb bizonyítékai találták annak, hogy a honfoglaló magyarságnak volt kapcsolata ezzel a dél-uráli nyugat-szibériai régióval.
Különleges, őssejteket tartalmazó tapasszal gyógyítanák az infarktusban károsodott szívet. Az eszközt a Brit Kardiovaszkuláris Társaság konferenciáján mutatták be. Az eddigi nyulakon elvégzett vizsgálatok szerint a tapasz képes visszaépíteni az elhalt szívizmot, ám alkalmazásához humán kísérletek is szükségesek. Az új megoldásról Varga Mónika kérdezte Gellér Lászlót, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika osztályvezetőjét.
Attól függ, hogy az infarktus milyen területet érint, illetve hogy az ellátás az infarktusnak az hogyan történik meg, ettől függően különböző mértékű károsodások érik a szívet. Magyarországon ma működik egyébként egy rendkívül jó infarktus ellátás, ez azt jelenti, hogy ha a páciens érzi a panaszait, akkor gyakorlatilag az történik, hogy nyilván a megfelelő mentés követően bekerül egy olyan centrumba, ahol úgynevezett primer ellátás történik, az ország minden pontján vannak ilyen centrumok, és tényleg ezekben a centrumokban az infarktust okozó elzárt az gyakorlatilag megnyitásra kerül. És innentől ez a vérellátás is ugye vissza ebben a koszorúérben, illetve a vért kap az a terület, ami ugye károsodott. A problémát az jelenti, hogy ez az idő, ami ugye az ellátásig tart, ez bizony különböző lehet. Részben annak következtében is, hogy egyrészt különbözőképpen éljük meg ezeket az infarktusos jeleket, különbözőképpen fordulunk orvoshoz, különböző időben van, aki megvárja a reggelt, van, aki azonnal orvoshoz fordul, nyilván azok járnak jobban egyébként, akik panaszosabbak és korábban kerülnek ellátásra, ugyanis minél korábban kerül ellátásra, annál valószínűbb, hogy a definitív károsodás mértéke az gyakorlatilag nagyon kicsi tud lenni, vagy esetleg nem is alakul ki. Úgyhogy a problémát az jelenti igazából, hogy sokan vannak, akik sajnos ennek a jó ellátási rendszernek az ellenére is relatíve csak későn jutnak ugye, definitív katéteres tágításra, és bizony ezekben az esetekben kialakul a szívben a hegesedés, ami tulajdonképpen a szív funkció csökkenésével fog a későbbiben együtt járni. Nem mindig ilyen nagy drámai tüneteket okozó infarktus, hanem kisebb, mondjuk azt, hogy mikroinfarktusok, vagy kisebb infarktusok alakulnak ki, amelyek tulajdonképpen folyamatosan teszik tönkre igazából a szívfunkciót. Ez a másik útja, ugye ezt látjuk elsősorban, ugye ott, ahol több koszorúéren várunk betegséget idősebbekben, egyéb kísérő betegség esetén, ez a másik útja annak, hogy a szívelégtelenség kialakuljon. Úgyhogy a szívelégtelenség az valójában a jelenlegi kardiovaszkuláris kutatásoknak kitüntetett fontos területe, amely mindenféle előrelépés az alapvetően óriási nagy jelentőséggel bír.
Tehát az infarktuskor kialakuló heg miatt gyengébb lesz a szívizom? Elhal?
Egy kötőszövetes átépülés következik be, és tulajdonképpen a kötőszövetes átépülés jelenti azt, hogy ez ugye nem tud összehúzni, hogy nem összehúzódásra képes sejtekkel regenerálódik egy ilyen infarktus, így van.
Ezt a károsodást egy különleges őssejteket tartalmazó tapasszal gyógyítanák, ez hogyan segíthet?
Az őssejt, mint gondolat és mint potenciális terápiás lehetőség a szív elégtelenség kezelésében, illetve az ilyen elhalt területeknek az újjáépítésében, ez már nagyon régóta napirenden van. Mondhatjuk azt is, hogy évtizedek óta próbálnak a kutatók, meg kell mondjam, a mi klinikánk is részt vesz ilyen kutatásokban ebben a kérdésben előrelépni. Amit tudni lehet ezzel kapcsolatban az, hogy az eddigi kutatások azok a kezdeti, nagyon nagy optimizmus után egy kicsit talán korrektebb megvilágításba helyezték ezt a kérdést. Végeztünk olyan vizsgálatokat, amikor az őssejteket direkt injekciózással, tehát kvázi beadtuk ugye azokban a területekbe, amelyek hegesek voltak. Ezek a vizsgálatok, illetve ezek a kutatások nem igazoltak javulást sajnos ezekben a területekben, ami ezt terápiára valójában alkalmassá tette volna. Ugyanakkor ugye ez a Brit Kardiovaszkuláris Társaság kongresszusán most bejelentett egész érdekes új irányba viszi el ezt az őssejtkutatást. Az őssejtekre ugye azt kell tudni, hogy ezek olyan funkciókkal bírnak, annak, hogy másféle szövetek is képesek belül kialakulni, illetve másféle szöveteknek a kialakulását is képesek serkenteni. Ez a kutatás ez azt célozta meg, hogy egy olyan tulajdonképpen tapaszszerű és a szívre kívülről elvileg felvarható szövetet tenyésztenek ki, ez is egy szövettenyésztés, amiben ugye több millió sejt van természetesen benne, amelyik alkalmas arra, hogy önmaga részt vegyen abban, hogy serkentse a szívizom szövetnek a regenerálódását, és ilyen értelemben újra kontraháló, tehát összehúzódó szívizom szövet alakuljon ki azokon a területeken, ahol ugye ez a bizonyos heges terület van, ami az infarktus következtében elhat.
Mennyire tűnik ez drága vagy bonyolult technikának? Egyszer rutin lehet az alkalmazása? Ugye annyit tudunk jelenleg, hogy a humán kísérletek 2 év múlva kezdődhetnek el.
Kutatók ezt nyúl modellen végezték ezt a kísérletet. Úgy tűnik, hogy működő valami. Most nem minden állatmodell felel meg teljesen természetesen az ember modellnek, ezért is van az, hogy nyilvánvalóan szükség lesz olyan humán vizsgálatokra, amelyekkel igazolni lehet ezt a hatékonyságot. A kutatók rendkívül optimisták voltak ebben a kérdésben. Én nagyon bízom benne, hogy ezt alkalmazni fogjuk tudni majd a klinikumon. Azt tudni kell, hogy azért ez nem egy borzasztó egyszerű, mert egyrészt ugye ki kell tenyészteni ezt a szövetet, ennek nyilván van egy ára, van egy átfutási ideje, majd ezt követően ez azért be kell ültetni. Tehát ahogy jelenleg látjuk, úgy tűnik, hogy egyfajta nyitott szívműtét segítségével kell a bizonyos tapaszszerű szövet szaporítást vagy szaporulatot elhelyezni a szíven és funkcióképessé tenni. Én azt gondolom, hogy az első kérdés az, hogy az első vizsgálatok, humán vizsgálatok mit fognak hozni, hozzák-e azt az eredményt, mint amit a kutatók várnak tőlük, és ezt követően természetesen van az a technológia, amivel közép-hosszú távon, amennyiben ez a technika hatékony, akkor egy elérhető műtéti eljárássá lesznek képesek tenni ezt a beavatkozást.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Az emberi terjeszkedés és a vadászat egyre kisebb erdei szigetekre szorítja vissza a csimpánzokat, figyelmeztettek neves primatológusok, vagyis főemlős kutatók egy németországi konferencián. Leginkább a súlyosan veszélyeztetett nyugat-afrikai csimpánz egyedszáma csökken, 3 nemzedék alatt mintegy 80%-kal. A világ 40 csimpánz szakértőjének közös felhívásáról Fehér Anna Magda kérdezte a magyarországi Jane Goodall intézet ügyvezetőjét, Kádár Andrást.
A WWF élőbolygó jelentése alapján ugye a 70-es évektől körülbelül 60%-kal csökkent a gerinces fajok populációja, ebben minden gerinces faj beletartozik. A közönséges csimpánzoknak 4 alfaja van, a nyugat-afrikai csimpánz, a kelet-afrikai csimpánz, közép-afrikai csimpánz és a kelet-nigériai csimpánz. Amikor még dr. Jane Goodall elkezdte a 60-as években a kutatásait, a közönséges csimpánzok egyet száma több millió lehetett, mostanra 150-200 ezer körül mozog az egyet számuk. Azért nem tudjuk pontosan, mert ugye minden országban különböző szervezetek számolják a csimpánzokat, az egyet számokat, és nem egységes ez a számolási rendszer.
A nyugat-afrikai csimpánz populáció a legveszélyeztetettebb. Itt 3 nemzedék alatt 80%-kal csökkent az egyet szám. De milyen problémák miatt csökken a csimpánzok száma Afrikában?
A legnagyobb veszélyt az élőhelyek feldarabolódása jelenti a számukra, amit pedig az emberi jelenlét okoz. Arra kell gondolni, hogy például egy utat építenek éppen egy országon keresztül, akkor ott kiírtja az esőerdőnek egy nagy részét, illetve így utat nyitnak az embereknek is, hogy vadászathoz tudnak így könnyen hozzájutni, illetve a bányászati tevékenységek is megkezdődnek akkor ezeknek az utaknak a mentén. Emellett még a mezőgazdasági tevékenységek, amik veszélyeztetik az ipari mezőgazdaságra kell gondolni. A szója, az olajpálma ültetvények és a legeltetéses mezőgazdaság. Az emberi jelenlét pedig ugye a betegségeket, ahogy az emberek hordozzák, ezeket átadhatják a főemlősöknek, illetve itt a vadászatra úgy kell gondolni, hogy levadászták a főemlősöket, és így hát vadhús kereskedelemként a piacokra kerülnek füstölt áruként. A kisebb állatokat, a csecsemő csimpánzokat pedig megpróbálják orgazdák útján eladni cirkuszoknak, vagy gazdag gyűjtőknek.
Említi, hogy a betegségeket is elkaphatják az emberektől, hiszen 98%-ban egyező a DNS-ünk ezzel a fajjal, tehát a közönséges csimpánzzal. Tehát emberi betegségeket elkaphatnak, járványok dúlhatnak közöttük is.
Igen, tehát a kongói térségben az ebola járvány, ugye, ami most így év elején megint felbukkant, ezt is könnyen átadhatják az emberek, ahogy benyomulnak az erdőbe, de akár egy egyszerű náthára is, ha gondolunk, az ellen sincs, az immunrendszerük nincs felkészülve ennek a kivédésére, tehát egy egyszerű náthát is, ha átadunk, akkor kipusztulhat akár egy egész kisebb csoport is a cimpánzok vagy a gorillák közül.